Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 457. dicséretünket, az első versét fennállva. Megváltoztattam, tehát nem a kitett énekek lesznek. A 457. dicséretünket énekeljük, az első versét fennállva, a második és harmadik versét helyünket elfoglalva. Tehát a 457. dicséretünk így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. A helyünkön, és hallgassuk meg Istenünk igényét Máté evangéliumából, a 12. fejezetből, a 38. verstől olvasom a 45. versig. Figyeljünk Isten üzenetére. Máté evangélium, a 12. fejezet, 38. verstől a 45. versig. Akkor újra megszólították néhányan az írástudók és a farizeusok közül: Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik: Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogy a Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az ember fia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására, ám de itt nagyobb van Jónásnál. Dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, ám de itt nagyobb van Salamonnál. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, gazdátlanul kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik 7 magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy Krisztuson keresztül most mehetünk Te hozzád, és ebben az órában, amikor eljöttünk ide a Te jelenlétedbe, most megpihenhetünk. Add, hogy letegyük most gondolatainkat, érzéseinket, egész lényünket, személyiségünket, és add, hogy most lélekben legyünk most veled. Mindezeket a dolgokat most tudjuk odaadni a Te kezedbe, hogy a lelkünkig, a szívünkig eljussunk. Annyi minden történt velünk az elmúlt időben. Talán kerestük az utat, kerestük a megoldásokat. Akartunk, szerettünk volna sok mindent megváltoztatni. Jobbak akartunk lenni. Vagy éppen megláttuk, hogy mennyi hibánk van még mindig. Annyi minden történt velünk. Add meg nekünk, hogy most Te cselekedj bennünk. Tudjuk azt megnézni, hogy Te mit tettél már értünk. Tudjunk hittel ráállni a Te szavadra, és tudjuk elengedni a földi dolgokat, és megragadni a mennyeieket. Légy itt jelen közöttünk, vigasztalj, igéddel bátoríts, és adj nekünk új erőt. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg Máté evangéliumából a 12. fejezetből a 46. verstől az 50. versig Istenünk igéjét. Még beszélt a sokassághoz, amikor íme anyja és testvérei megálltak odakint, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt neki, íme, anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled. Ő azonban így felelt annak, aki szólt neki. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Erre kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt. Íme az én anyám, és az én testvéreim. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem, és az én anyám. Kedves testvérek, a mai alkalom a Jézus személyiségéről szeretnék szólni, és arról a belső útról, amit ő bejár. Itt látunk ugye egy nagyon erős képet, keresik őt. Az édesanyja és testvérei a legszűkebb családi kör, miközben Jézus éppen a messiási feladatát látja el, és tanít, és majd, hogy nem teljes erővel, lényegében az emberekért dolgozik, és egy nagyon tág értelmezésben van. Tehát nem egy zárt rendszerben él, hogy én és a családom, hanem egyszerűen kinyitotta az életét, és azt mondta, hogy én és mindazok, akik az atyám akaratát cselekszik. Ő ebben a vonatkoztatási rendszerben fogalmazza meg a tanítását, a példázatait, és így közelít az emberekhez. Én, aki ismerem az atyát, és mindazok, akiknek beszélek, és ők is megismerik, és cselekszik az atyám akaratát. Ez Jézusnak lényegében a kötődése az emberekhez, és ezen a szálon kötődik mindenkihez, és így a család, az édesanyjával való kapcsolata, a testvéreivel való kapcsolata is megváltozik, és képes arra, hogy szabad legyen most jó értelemben arra, hogy túl tudjon lépni azon a zárt rendszeren, amit egy ember életében a családja, vagy a legszorosabb kötelékek is jelentenek. Tehát az kihez tartozunk? Ugye Mondja más helyen Jézus, hogy nem méltó hozzám az, aki nem tudja elhagyni apját és anyját én életem. És akkor nem értjük, hogy miért kéne elhagyni. Tehát, hogy ez csak ezt ugye a szektás gondolkodás, hogy félre magyarázza, hogy akkor el kell hagyni az otthont, és akkor ebből olyan nagy galibák lesznek. De ezen nem ezt kell érteni, hanem azt kell érteni, hogy a lelkileg felébredt ember elkezdi látni azt, hogy egy sokkal nagyobb egész része. És ez a nagyobb egész része nem zárja ki azt, hogy Jézusnak még van kapcsolata az édesanyjával, de azt viszont kizárja, hogy ez a kapcsolat kizárja őt a nagyobb egészből. És abban a pillanatban, amikor az édesanyja és a testvérei keresik, és ő éppen szolgál, úgymond mindazoknak, akikhez az Isten küldte őt, akkor ez nem írhatja felül, és nem szűkítheti le, hogy most itt van édesanyád, itt vannak a testvérek, akkor most velük kellene, hogy foglalkozzál, mert úgy illik. Tehát ezt kell jól látni, itt nem szembeállításról van szó, hanem egy nagyobb egészről, amiben benne van az is, hogy a családhoz való kapcsolatunkat megtartjuk, de már átlényegül, és egyfajta szabadságfokhoz jutunk el. Mert hány ember életében a család, az egy nagyon fontos dolog, de valamilyen szinten determinál minket. Milyen volt az apám, milyen volt az anyám, milyenek a testvéreim, milyenek a viszonyok ott, és ezek teljes mértékben az életem egész idejében meghatároznak, hogy ez jó volt, rossz, vagy éppen változik, most éppen vita van, feszültség van, és majd, hogy nem, ez olyan erő, ami meghatározza a világhoz való viszonyunkat. Mert ezen keresztül, ezen a szűk keresztmetszeten keresztül kezdem el nézni a világot, az életemet, a dolgaimat, és mindenre rávetül ez. Mi a Jézusi kép? A Jézusi kép az, hogy egyetlen egy nagy kapcsolatban vagyunk benne, hogy az Istennel egységben vagyunk, és az vetüljön rá a világra való nézőpontunkra, a családról való gondolkodásmódunkra, a szülőnkkel való kapcsolatunkra, vagy a testvéreinkhez való viszonyra. Tehát fordítottan a nagy egészből tudunk csak elindulni, nem pedig a beszűkített kötődési mintánkból, és akkor meggyógyulhatnak, felszabadulhatnak, szabadság, fokokat kapunk a családunkhoz való viszonyulásban is, az emberekkel való kapcsolatunkban is, mert egy nyitott és nem egy zárt rendszerben vagyunk. Ugye a zárt rendszerben, egy szűk keresztmetszetben minden azonnal hat rám, minden nagyon szoros, minden nagyon meghatározó, és hogyha nagyon fontos személyekről van szó, bármit szólnak, cselekednek, az engem olyan közel, olyan mélyen érint, hogy egyszerűen befolyásolja az életemet. Nem tudom kivonni magamat alól. Hogy ha él ugye az édesanyám, vagy az édesapám, hogy ő mit gondol, mit szól, az egyszerűen még felnőtt emberként is lehet, hogy meghatároz engem. Most igazából a lelkileg nem lehet fölébredni, hogyha kiskorúak vagyunk. A kiskorúság annyit jelent, hogy ezek a dolgok, mint ahogy azt mondja a Szentírás, a világ elemei, a világ dolgai, az is a világhoz tartozik, hogy van szülő, hogy van édesapám, édesanyám, a világ dolgaihoz tartozik, a világ elemeihez tartozik, ezek a rendszerek. És ezeknek nem vagyunk alávetve, de tiszteljük, szeretjük azokat, mert szükséges, hogy legyenek, és amikor mi is szülők leszünk, majd mi is meg fogjuk ezt tapasztalni, hogy a gyermekünk vagy a gyermekeink, hogy küzdenek egyrészt velünk, értünk, meg egyrészt egy picit ellenünk is, hogy szabadok is akarnak lenni. Tehát ebbe a vonatkoztatási rendszerbe kerül bele az ember, és így a hitnek is meg kell küzdenie az önbecsüléssel, azzal, hogy mit gondolnak rólam az emberek, ezt is helyére kell tennem, mit gondol rólam a családom, mit gondolnak a barátaim, és aztán helyre kell tennem, hogy is mit gondol rólam Isten. És ezt nem szemben állítjuk, hanem a nagyobb összefüggésből kezdjük el az egészet érteni, értelmezni és a helyére tenni. Mert azért, mert én hívő ember vagyok, még nem biztos, hogy a közvetlen családtagjaim másképpen fognak rólam gondolkodni. Nem feltétlen gondolkodnak másképpen. Nem biztos, hogy megváltoztatják a gondolatukat irányomba, és lesz egy kép bennük. De az a kép, ha engem befolyásol, sokkal erősebben, mint mit gondol rólam Isten, akkor a hitemben gátat fog vetni. Ha Jézus arra nézett volna, hogy édesanyja mit mond, vagy a testvérei mit mondanak, nem tudta volna befutni a pályát. Bármennyire is szerette őket. Úgy látjuk, hogy Jézus ezért ugye az atyához való viszonyt erősítette meg, és ebben a viszonyban kapcsolódott mindenkihez. Tehát itt megérkezünk az önmagunkról való gondolkodásra, az önbecsüléshez, és mondok itt az igékből még példákat, amit itt Jézus mondott ebben az összefüggésben, arról a helyzetről, amiben ő éppen van, és a körülötte levő emberek. Ugye oda jönnek hozzá a farizeusok és írástudók, Mester, jelt akarunk látni tőled. Ez a jelkérés, ez mindig ott volt, bizonyítsd már be, hogy tényleg az vagy. De már, hogyha olvassuk a Szentírást, akkor mondhatnánk, hogy ez hihetetlen, hát állandóan jelt kérnek. Most tesz egy jelet, vagy mennyi csodát tett Jézus, azt mondja a Szentírás, hogy nincs is leírva az a mérhetetlen sok cselekedet, tanítás és csoda, amit Jézus tett. Ami a Bibliában van, az csak a töredéke annak, amit Jézus tett, mert egyszer nem lehetne leírni. Annyira aktív volt Jézus, és állandóan jelt kérnek. Ez, hogy soha nem lehet meggyőzni embereket arról, amire ők, hogy így mondjam, tudatilag nem készültek fel, és nem nyitottak, újból jelt fognak kérni. Tehát ez is látható, itt a Szentírásból látszik azt, hogy az emberi természet, ha lát is valamilyen jelt bizonyosságot, egy idő után újból kell neki egy bizonyosság. De így vagyunk mi is, nem? Valamit egyszer megláttunk, és azt mondta, most nekünk kell megint egy jel. Kell megint nekem egy bizonyosság. És mit mond Jézus, hogy ennek a nemzedéknek más jel nem adatik, mint Jónás prófétának a jele. Jónás proféta történetét remélem, hogy ismerjük. Ugye Jónás volt az, aki Ninivébe kellett neki elmennie, és egy, most mondhatjuk, hogy egy humoros történet valahol, egy groteszk történet a Bibliában, ahol egy proféta kerül majd bajba, és az Istennel konfliktusba kerül, és nem akarja a küldetését végrehajtani. Hát milyen proféta az, aki elmenekül a profétaság elől? Mondhatjuk, hogy hát semmire való proféta. Szól neki Isten, ő meg az ellenkezőjét gondolja megtenni, és így aztán ellenkező irányba megy el, és ugye kivetik a hajóból, mert ráesik a sorsvetés, hogy miatta van az Istennek a büntetése, és akkor ugye a cethal bekapja, és ott van 3 napig, ott imádkozik a cethal gyomrában, és látjuk, hogy ez milyen, hogy milyen vicces az, hogy Isten így vezeti vissza az ő profétáját, egy cethal gyomrába kerül, és aztán kiköpi a cethal, és aztán elmegy ugye Ninivébe, és majd tudnám meseszerű ez a történet, és aztán ott ugye meghirdeti az Istennek az ítéletét, és megtér Ninive. Hát egy olyan profétáról van szó, aki egyrészt nem méltó arra, amire elhivatott, nincs egyetértésbe Istennel, ellenköző irányba kezd el menni, utána pedig az Isten ítéletét hirdeti meg, tehát még szándékában sincs az, hogy itt az emberek megváltozzanak, hanem ő azt akarja, hogy itt Istennek a büntetése, izzó haragja csapjon le erre a városra, mert bűnös ez a város, és aztán amikor meg megtérnek mindannyian, akkor pedig megsértődik. Megsértődik azon, hogy Isten kegyelmes és szeretet van benne. Mert neki ez most nem elfogadható. Tehát, hogy Jónás szimbolizálja azt a hozzáállást, amit Izrael is sokszor alkalmazott, hogy egyfajta olyan isteni képpel dolgozik, ami nem felel meg az Istennek. Tehát nem az az Isten. A Jónás proféta fejében, miközben proféta, egy olyan istenkép van, ami nem az igazi Isten. Holott szolgál egy Istennek, de nem olyan az az Isten. És ebben van konfliktusa, mert ő másképp képzeli el azt az Istent. Nem akarja, hogy a kegyelmes Isten meghirdetni, ő az Izrael Istenét akarja, aki minden népen uralkodik, csak mi vagyunk az igazak, és csak mi látjuk jól a dolgokat, és Istennek az erejét, ítéletét és a hatalmát képviseljük minden nép számára, és egy ilyen Isten kép él benne. Most azt mondja Jézus is, hogy Jónás profétának a jele az, hogy ott van a cethal gyomrában. Mi az a kép a Jónás esetében a cethal gyomra? Az az ő megmentésének a szimbóluma, mert ugye ha bevetik a tengerbe, akkor ott elpusztulna. Igazából a cethal gyomra az azt jelenti, hogy te ugyan ellenem érsz az Istennek, de Isten könyörült rajtad, és megmentett téged. Ez a jel. Ezt kell jól látni. hogy ez az a jel, amit Jézus is akar adni az embereknek, és a Cetha gyomrában ott lesz, ez lesz az emberfi, amikor 3 napig ott lesz a föld belsejében. Tehát ez a kegyelemnek a jele, nem adatik nektek más jel, hanem a kegyelmes Isten, a szeretet Istenének a megismerése. Ez az a jel, amit akarok nektek adni, és ezt akarom nektek elmondani, és bebizonyítani. Ezért leszek majd a föld gyomrában, és ezért halok meg a kereszten is, hiszen a kereszten mi volt Jézusnak a fő tanítása? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszelek. Ez volt Jézus fő tanítása. Az volt, hogy még ezt is meg tudom bocsátani. Még erre is van szeretet, benne egy megoldásom. Tehát, hogy ha az Isten a végsőkig elvisz bennünket, vagy Jézust elviszi, akkor mégiscsak mit akar bebizonyítani Isten? Az ő igazi belső természetét, hogy ő neki szeretett természete van. Ha ezt nem értjük, de minden mást értünk Istenből, és ezen keresztül nem tudunk hozzá csatlakozni, akkor nem értjük meg az Istent, és nem lehetünk az ő atyának, az Isten akaratának a cselekvői. Mint ahogy Jónás sem lehetett az Isten akaratának a cselekvője, hiába volt proféta. Nem értette az Isten szeretetét, ezért nem tudta cselekedni az ő akaratát, ezért ment az ellenkező irányba. Tehát Krisztus azért megy a kereszthez, mert az Isten szeretetét ismeri. Erről sokat szoktunk prédikálni, hogy Isten annyira szerette ugye a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy a készőben ne el ne vesszen. Tehát, mivel ismerte Jézus az Atya szeretetét, ezért megy a kereszt felé, hogy ennek a nemzedéknek felmutassa ezt a jelet. Mert ez a nemzedék azért bizonytalan, azért gonosz, így mond, mert azt mondja, hogy gonosz ez a nemzedék. Miért gonosz? Nem úgy gonosz, hogy most nem ismeri az Isten szeretetét. Nem tapasztalta meg, és szívében nem élte meg. Hát egy gonoszságról van szó. Itt most nem egy etikai, morális kifejezésről, hogy úgy vagy gonosz, és rosszat cselekedtél, és Isten most elnéz, hogy milyen rossz, hanem mert nem ismered azt a szeretetet, amiben vagy. Mint ahogy Jónás sem ismerte, bármennyire is van Istennel kapcsolata, nem ismeri azt az Istent, és az Istennek a szeretetét. Ez volt Jónás jele. Na most Jézus Krisztus viszont ebben a jelben akarja felmutatni, azt mondja, hogy nem adok nektek más jelet. Csak ezt az egy jelet adok. Nincs több bizonyíték. Miért? Mert akárhány kenyeret szaporítok, akárhány vakot gyógyítok meg, akárhány leprást gyógyítok meg előttetek, akárhány halottat támasztok föl, még mindig azt mondjátok, hogy adjatok nekem egy jelet. De még mindig nem értitek meg, hogy kicsoda az Isten. Hogy igazából az Isten szerető mennyei atyátok, és idáig nem fogtok eljutni, és ez lesz a ti gonoszságotok. Mert ebben a gonoszság, ebben a fel nem ismerésben, ebben a tévedésben éltek, hogy ezt nem láttátok meg. Mert nem az a nagy dolog, hogy én feltámasztom a halottat. Mert nagy dolog. Meg nagy dolog, hogy a leprást meggyógyítom. Ennél sokkal nagyobb dolog, hogy megismeritek az atyát. És ez volt a végső célja ugye Krisztusnak. Ezért ugye az atya és a család, az ugye a földi világban lényegében az atya, mint mennyei atyánk, a lelki családi vonalunk, a teremtésbeli kötődésünk, és ott van a lélekszálunk, hogy így mondjam, minden lélek az Istentől származik, és Isten ismeri a lelket. Ezért mindannyiunknak a legbensőbb ismerője, és a leginkább rá rezonálunk. Na most, hogyha az ember úgy éli le az életét, hogy nem rezonált a lelki önvalójára, saját magára, saját lelkére nem ébred föl, és nem ébred föl a lelkében arra, akitől származik, az gonoszságban van. Most lehet, hogy... Mert mi a gonoszság? Ez a helyzet maga a gonosz. Hát ez a helyzet egy csapda. Ez a helyzet egy félreértés, egy tévedés. Ebből fakad minden gonoszság. Mert ezt az alap élményt nem éltük meg. És akármennyi jelet és csodát lehet tenni, ha ez nincs átírva, ez az alapélményem, ha ezt nem kapom meg, ez lenne az üdvösségem, ez lenne a megtérésem Istenhez. Ez a szeretetben való megismerése az atyának, és ez a boldogság, ez azért fontos, mert látszólag átsiklik az ember, azt mondja, hát akkor történjen már valami, legyen egy jel, legyen valami, történjen már az életemben valami. És úgy így élünk. most vannak problémáink, élethez történjen valami, és abban nézzük, hogy kicsoda az Isten, ugye a jelekben, de nem kapunk több jelet. Mert mintha Isten azt mondja, jó, nem adok több jelet. Nem segítek neked, nincsenek csodák, nincsenek állandó megtapasztalások, erők, és akkor nem értjük, hogy miért nincs. Mert mi is olyanok vagyunk, mint ez a nemzedék, hogy állandóan jelet kérünk, állandóan mondjuk, Istenem, segíts. Isten, és akkor mondja Isten, hogy de én mindig nem értettél meg engem. És azért van ez a csönd sokszor az életünkben is, mert mi, és akkor mit mondunk? Nem szeret engem Isten. Mi a? A csöndben, amikor nem mennek a dolgok, mikor már imádkoztam, meg voltak jó idők, és akkor most is, és akkor nem működne, akkor mit fogok én magam? Hát most olyan, mintha elhagyott volna Isten, és nem szeret. Mert nem válaszol. Mert most nincsen jel. Nincsenek csodák. Hát megint most mi történt? Mit rontottam el? Hát, és miért ez jelenik meg? Mert ez a probléma. Hogy ilyenkor kellene rámondanod, és tudnod azt, hogy ez nem igaz, hogy Isten nem szeret téged. De akkor ez jön föl, mert mindig az jön föl az emberben, és ebben a helyzetben, és azért van csönd, hogy kimondjad azt, ami a szívedben van, ez a belső meggyőződésed, ez a gonoszságnak a végső formája. Mert Isten számára értelmezhetetlen az, amikor egy ember azt mondja, hogy ő nem szeret. Tehát ilyen nincs. Mert az Isten lényének a legbelsőbb magva az, hogy szeretet Istenről beszélünk. Amikor egy ember, amikor eljut az élet, és azt mondja, hogy talán engem Isten nem szeret, vagy büntet, vagy hogy ilyen képbe van, akkor gonoszságban. Mert mi a legnagyobb gonoszság? Ha a szeretet Istenéről azt állítjuk, hogy nem szeret. Hát mi lehet legjobban megsértődni, ha egy mondjuk most emberileg szólok, ha az édesanyja nagyon szereti a gyerekét. Ugye, de egyszer egy adott pillanatban azt mondják neki, hogy de hát te nem is szeretsz, akkor meg fog sértődni, nem? És úgy érzi, hogy ez a legnagyobb gonoszság, a legnagyobb bántás, amit mondtál nekem, hogy te nem, hogy én nem szeretlek téged. Ugye? Hogyha az illető tényleg szeret, de mégis ezt kapja vissza, akkor úgy érzi, hogy ez az, ami legjobban fáj nekem. Nem az fáj nekem, hogy én ezt megtettem, és te ezt nem köszönted meg, vagy most nem úgy, de az, amikor azt mondtad, hogy nem szeretlek, az fáj nekem igazán. És mi fáj Istennek a legjobban? A világtól, vagy az emberektől, amikor az emberek azt harsogják, hogy az Isten nem szeret. És miért jött Jézus? Hogy bebizonyítsa, hogy ez a gonoszság, ebben veszteglünk, és ez az az alapélményünk, ami újból és újból megerősödik. Miért? Mert jelkívánó emberkék vagyunk, és amikor nem úgy történnek a dolgok, mi a jeleket úgy olvassuk, mint Jónás is. Nem szeret engem az Isten. Hát elküld ide Ninivébe, hogy prédikáljak. Hát nem tudja az Isten, hogy én milyen ember vagyok. Én ezt nem tudom megtenni. Mert félt Jónás, hogy Isten majd könyörülni fog. Mitől félt? Hogy nem olyan az Isten, mint amilyen ő szeretné, hogy legyen, mert ő egy ítéletes Isten szeretett, ami a pogány népekkel szemben áll. Milyen a jézusi Istenkép? Jézusban az embereket, minden népet hív magához, nem csak Izraelt. És nem az a kérdés, hogy Izrael számára most kicsoda a messiás, mert Jézusban. Jézusban az a kérdés, hogy mindenki, aki hallgatja az Isten beszédét, és cselekszi azt, az az én fivérem, nővérem, és az én anyám. Tehát nincsen lezárva a család. Ez olyan, mintha Izraelben lezárnám az üdvösséget, hogy igen, csak Izraelen keresztül üdvözülhet minden nép. Mindenkinek zsidóvá kell válnia, de nem kell. Mert Krisztuson keresztül mindenki bemegy az atyához, és ezért mindenki fivér, nővér, és az én anyám, tehát kiterjeszti. Na és itt hoz föl példákat, hogy ninivei férfiak, ha feltámadnak az ítéletkor, nemzedékkel együtt elítélik ezt a nemzedéket, mert ők megtértek Jónás prédikálására. Tehát eljutottak az Isten megismerésére a szeretetben. Aztán Dél királynője, Sába királynője lesz, aki elment Salamonhoz, és hallgatta az ő bölcsességét, ugye etióp királynő, tehát ő is megtért, és felismerte az Istent. És ezeket a példákat, tehát milyen példákat hoz föl Jézus? Nem nagy izraeli példákat, meg ilyen nagy, hanem külső példákat hoz föl. Más népektől hoz föl példákat, akik csatlakoztak az isteni kegyelemhez. Miért? Mert Jézus kiterjeszti az ő kegyelmét, nem csak a szűk körre, nem egy zárt rendszerben dolgozik, hanem a végtelenre nyitottan minden nemzedékben. Így dolgozik a te életedben is. Tehát ha te csak a családodban gondolkodsz, ha te csak a szűk szeretet kapcsolataidban gondolkozol, hogy azokkal mi van most, tehát mindig abban szenvedünk, és nem tudunk a nagyobba gondolkodni jó értelemben, akkor beszűkülten látjuk, és nem látjuk az Isten szeretetének az áradását. Mert ezek a dolgok elveszik az erőnket. Mert ezért aztán a családi problémák, nehézségek, önmagunkkal való kapcsolatunknak nehézségek, ezek is mind szűk keresztmetszet. Persze fontos, hogy milyen a viszonyom önmagammal, milyen a kapcsolatom a családdal. De hogyha ez mindig keresztül veri az örökkévalóval való kapcsolatomat, és a végén azt mondom, hogy nem szeret engem Isten, mert apám, anyám, testvéreim nem szeretnek, vagy mert konfliktusom van, akkor végem van. Miért? Mert a gonoszságnak ez a gonoszság természete, hogy széthullik ez a rendszer, a nem tökéletes, a szeretetben nem úgy alakultak a dolgok, hát Jézusnak úgy alakultak a dolgok. Hát maga testvérei mondták, hogy bolond. Hát a saját családja visszaigazolt neki, hogy azért most már kicsit túlzásba viszel a dolgokat. Hát tudjuk, hogy volt betlehemi csillag, meg voltak itten angyalok, de azért most egy kicsit túltolod. Hát ez most már egy kicsit sok nekünk is. Hát azért a család számára is szégyen már, hogy mi van. Hogy itt követ téged a félvilág, de mégsem tudjuk, hogy te most tényleg fentről vagy, vagy honnan vagy, vagy ki vagy te, mint testvérünk vagy-e, vagy te Krisztus vagy, tényleg? Tehát, hogy ezek ugye nagyon nehéz kérdések, és itt jön az igazi belső megnyílás, és tapasztalás az, amikor te ettől meg tudsz szabadulni. Most ezt mondom, mi a gonosz nemzedék, az nem úgy gonosz, minden nemzedék elkövetett hibákat, nem így, hogy most annyira gonosz. Miben gonosz? Ugye a niniveiek felismerték, hogy most jött az Istennek a kegyelmes ideje. Amikor Jónás, egy méltatlan proféta meghirdette, hogy itt az ítélet, de ők az Isten szeretetét megtértek, és megtapasztalták az Isten jóságát, ugye? Tehát felismerték az időt. Sába királynője is messziről érkezett, de Salamonban meglátta az Isten bölcsességét, és Istenhez jutott el. Mi a gonoszság? Amikor nem jutsz el Istenig. Ez a gonoszságnak az igazi természete. Nem másról kell beszélni, nem arról, hogy most ezt tetted, azt. A gonoszság akkor szűnik meg, és annak az ereje a nemzedékekben, mikor ez az ismeret újból átadhatóvá válik, és megélhetővé válik. És mit mond Jézus? Nagyon érdekes a váltás, amikor beszélt Ninivéről, aztán Sába királynőjéről, és akkor hirtelen elkezd beszélni a tisztátalan lélekről. Akkor nem értjük, hogy mi van, ugye azt mondja, a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem, amikor odaér, gazdátlanul kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé más 7 magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak. És annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Hát Jézus beszél a tisztátalan lélekről. Itt ezt úgy szoktuk magyarázni általában, hogy tehát van gonoszságnak, vannak lelkei, tehát mint démonok is, vagy olyan lelkek, amelyek befolyásolják az embereket. Van Istennek lelke, az a szent lélek. Most az emberek úgy élik le a 30, 40, 50, 60, 70, 80 évüket, egy nemzedék úgy éli le az életét, az Isten szeretetét, nem tapasztalták meg, akkor folyamatosan a tisztátalan lélek hatása alatt vannak, tehát más lélek hatása alatt vannak, így is mondhatnám. Ha nem az Atya lelke lakozik bennetek, tisztátalan lélek hatása alatt vagytok. De ezt úgy mondja el Jézus, mint egy tényt, hogy vannak a tisztátalan lélek állapot, amiben időznek az emberek, és vannak ilyen lelki erők, amelyek jönnek és megnézik, hogy mi van itt. Itt minden felékesít, látszólag rend van, de bemegyünk, heted magunkkal még erősebbek leszünk, mert miért? Mert a tisztátalan lélek oda megy be, ahol az Isten szeretetét nem ismerik. Lehet, hogy rend van, fel van ékesítve. Lehet, hogy minden úgymond megy, működik, nem tudom, úgy néz ki, hogy nagyon jó klappol. De ez valami, hiányzik a magja, hiányzik az egésznek a lényege, mindened megvan, ismered ezt az érzést, és semmi nincsen. De bejön ez az erő, és szétdobja a lelkemet, szétdobja a szívemet, és valami elkezdi rágni ezt az egészet. És az emberiség is most boldog lehetne, most idézi, mindenünk megvan. Hát fel van ékesítve a ház. Nem? Jól ér idézőjelbe a világ. És nem akkor szokott elromlani? Jön a tisztátlan lélek magasabb szinteken, vagy kis szinteken, és elkezdi maga mellé vesz erőket, más gondolatokat, minden, és elkezdi másképp motiválni az embereket, és elkezdi vezetni, és körbenézni azt, hogy mi a bánatos fene történik itt. Mert nem értjük, hogy miért van ez bennem, és a saját magunkban is érezzük ezt az indulatot. Hogy más indulat kezd el bennünk munkálkodni, és akkor be tudja azonosítani az ember, hogy ne önmagával azonosítsa, mert akkor azt, mit mond ezzel Jézus, hogy tisztátalan lélek? Nem azt mondja, hogy te vagy tisztátalan lélek. Nem azt mondja, hogy jön a tisztátalan lélek. És ezt fogja veled, meg a másikkal, meg ezzel a nemzedékkel tenni, és gonoszabb lesz a későbbi állapototok az előzőn. Tehát rosszabb lesz az állapotunk. Hát ez a természete. Tehát ezért mondja azt Jézus, hogy meg kell ismerni az Atya akaratát, vagyis hogy ő benne kell meggyökerezni, mert különben ez a folyamat be fog indulni. Tehát nincsen kivétel, hogy hát nem, én hozzám nem fog eljönni a tisztátalan lélek, mert én egy kivételes ember vagyok, én rám ez nem lesz érvényes. Ezt azt mondja Jézus, az egész nemzedékre érvényes, generációkra érvényes. És ha megnézzük, hogy akár a világháborúkat, vagy amilyen események, hogy mivé vált az ember, akkor mondhatjuk azt, hogy az ember kivetközött önmagából. Hogy ez hogy lehetett végigcsinálni? Vagy hogy tudjuk, akár most is vannak helyzetek, amelyekbe belekerülnek az emberek. És mit mond? Jézus nem az embert vádolja. Nem azt mondja, hogy az ember gonosz, hanem azt mondja, hogy van egy tisztátalan lélek, erő, mert a Szentírás is beszél róla, a levegőbeli hatalmasság ereje, a világban munkálkodó lélek. Megkülönbözteti. Van Isten lelke, aki munkálkodik, és van lélek, amely a világban, mint gonoszság ereje munkálkodik. És azt mondja, hogy erre figyeljetek. Megismeritek a lelked gyümölcseiről. Az Istentől való lélek másképpen munkálkodik bennetek, és másképpen munkálkodik, úgymond, a tisztátalan lélek. És megismeritek az erejét. És akkor mi van? Már látom magam, vagy az én kis házamban, amikor bejön, hogy itt most valaki van itt. Másképp rendezi a dolgaimat, másképp látom, ugye? Egy kicsit átrajzolja, és mondom, hát ez nem is így volt. És elkezdem nem az emberekre rávetíteni, mert itt jön a lényeg, hogy Jézus mit csinált? Az emberekből kiűzte a tisztátalan lélek. Ugye sokszor van az, hogy szólt neki, megszabadított, és a tisztátalan lélek kiment belőle. És ezt ilyen meseszerűnek gondoljuk, hogy hát akkor kiment belőle a tisztátalan lélek. Hát igen, akkor még ezt így mondták, de ez egy ilyen mitikus gondolkodásmód. Nem az, amikor attól a lelkiállapottól és tudatállapottól, és annak okától megszabadul valaki. Ez lehet egy testi gyógyulás is, vagy mentálisan meggyógyul, vagy érzelmileg meggyógyul, akkor kitisztul ezektől a lelki erőktől. És ezeknek a forrásait, hogyha ezektől visszavonja maga az ember magát ezektől a forrásoktól, és tiszta marad ilyen értelemben, ez az igazság. Mert nem azt mondta Jézus, hogy legyen nektek igazatok. Nem ezt mondta. Ez a tisztátalan léleknek a munkája. Figyeljük meg, a tisztátalan lélek mindig azt fogja, így egy kicsit mindig módosít. Tehát ő azt mondja, hogy legyen neked igazad. Ragaszkodj, hogy harcolj érte. Mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy ti legyetek igazak. A kettő között ég és föld a különbség, hogy én igaz legyek, olyan értelemben az isteni kegyelemben, szeretetben látó ember legyek, erőm legyen, és tudjak képviselni isteni erőt és bölcsességet, ez az igaz. Vagy az az ember, aki tisztátalan lélek hatása alatt van, és a maga igazát üti, az ütni fogja a másikat is. és az össze fogja keverni a szálakat. És a szenvedéskörök beindulnak, és az egész nemzedékek rámennek erre. És akkor mit mond ez a gonosz nemzedék, hogy nincsen igazság? Hát persze, hogy nincs, mert ezen a szinten nincs. Így nincs egységes igazság, és soha nem találjuk meg. Miközben egész végig ott volt. Mert kiseperve vagyunk, felékesítve vagyunk, ez mit jelent? Ezt nem mi csináltuk, tehát Isten kiseperte az emberre, hogy mondjam, Isten úgy engedte el a lelket, még most is a világba, hogy kiseperve, felékesítve és csodálatosan megalkotta. Az Isten a lelkedet nem úgy alkotta meg, hogy abban azután nem tökéletes, most így mondom a tökéleteset, értsük jól. Tehát ott van benne a képessége arra, hogy ezeket a kincseket megtapasztalja. Kiseperve, felékesítve van. De mi, amikor odaér, gazdátlanul találja. Nem tudja, kihez tartozik. Nem tudja, hogy honnan van. Miért van ez, ami van? Nem tudja ennek az értelmét, okát és célját, és azért nem is tud vele élni. És amikor a gazdátlanság állapotában vagyunk, és nem tudjuk, hogy kihez tartozunk, ezt a pillanatot használja ki. Víz nélkül helyeken bolyong, nyugalmat keres, ugye a tisztátalan lélek. És ezt a képet használja, és visszamegy, mert hol érzi jól magát? A te lelkedben. Ott, ahol isteni erők elvileg vannak, azt próbálja átvenni és lecsapolni, és azt próbálja a gonoszság használni rossz célra. Mert ez a gonoszság lényege. Ha van bennünk szeretet, alakítsuk át gyűlöletté. Tehát mindent benned alakít át. És belőled hív el, és mit csinál a végén? Azt mutatja, te vagy az. Mert tisztátalan lélek nem magára mutat, hogy hát én vagyok a gonosz, befolyásollak téged, hanem visszafog rád mutat, és azt mondja, te mit tettél? Jön az önvád, jön a bűntudat, jön ez a belső folyamat, amiben az emberek ugye elveszítik aztán végül teljesen a saját lelküket. Természetesen jó. Vagy éppen nem jön, mert azt mondja, hogy nincsen bűntudat, nincsen látás, bűnlátás, nincs semmi, mert ez természetes. Elvakít. És akkor meg nem látunk. Tehát miért fontos tehát akkor Jézusnak? Ha megmarad a mindenféle köteléked, és úgymond rendesen élsz, ki vagy seperve, és minden rendben az életedben, egy hiba még van. Gazdátlan vagy. És eljön ez az erő. És mint ahogy mindenkihez eljön, mindenkit úgymond meg fog próbálni. Mert mindenki, aki gazdátlanul él, így mondom, a világban, a mennyei atya ismerete és akarata nélkül, ez a tisztátalan lélek, ez nem úgy egy lélek, ez egy lélek valóság. Ez egy mindenre kiterjedő megtapasztás, ezt nem lehet elkerülni, nem lehet azt mondani, hogy hát hozzám ez nem érhet el. Hát ez egy létállapothoz tartozó megtapasztalás. Tehát ezért beszélt Jézus a tisztátalan lélekről ezek után, hogy nem értitek meg, jeleket adok nektek, az Isten szeretetét, és azt nem értitek meg, el fog jönni a tisztátalan lélek, és meg fog titeket zavarni. És nemzedékek fognak ebben elveszni. Ez a nemzedék is, meg a következő is, és nem értjük Jézus 2000 év óta, és nem értjük, hogy miért vesznek el nemzedékek, miért háborúk, viszályok, mennek tönkre a dolgok, mitől megy tönkre, hát miközben itt vagyunk, és nem értjük, hogy mi ellen harcolunk. És ez az, amire Jézus rámutat. És az az ember, aki hisz Istenben, hisz Krisztusban, az fölébred, tudja, hogy mivel áll szemben. Ez az erő fog jönni, le fogja leplezni. Tudja, hogy mit kell lepleznie. Családjában, mit kell lepleznie önmagában. Felismeri az erejét. És szembe is tud vele állni, és ezért mondjuk azt, hogy Krisztusban minden erő le van vetve, minden erőn uralkodunk, minden gonoszságnak minden erejét le tudjuk győzni. Ez az a hit, amely legyőzte a világot, most így mondom a világot. Milyen világot? Nem ezt a világot úgy mond, hanem a világban munkálkodó erőt, amely pont az ellentéte, amely a tisztátalan lélek hatása alatt áll. Nem úgy gonosz a világ, most önmagában a világtól el kéne vonulnunk, hanem van egy lelkület, amely itt munkálkodik úgymond a világban, az Isten nélküliséget nevezzük világ. Nem a világgal van konfliktus, hogy elmehetünk-e táncolni, vagy nem mehetünk el. Hát ez butaság. Nem erről van szó, hanem arról a fajta lelkületről, amely nem ismeri Istent, és az Istennek a szeretetét, és ezt az erőt. Bár fel van ékesítve a világ, és ő is tartalmazza azokat a kegyelmi ajándékokat, mert Isten mindenkinek odaadta. Gonoszoknak is odaadta, tehát hogy így mond, mindenkiben ott van a képesség és a lehetőség az isteni dolgok megértésére. Ez a mi felékesítettségünk. De utána ugye más kezd el lakni bennünk. Tehát ezért figyeljünk oda, visszafordíthatók a folyamatok. Ha rosszabb az állapotom most, mint régebben volt, ezt mondja Jézus, innen ismered föl. Rosszabb lesz az állapotod, mint előtte volt. Tehát negatív spirálba behúz téged ez a dolog, akkor tudhatod, hogy valahol ennek a léleknek az ereje és munkálkodása van benned is. És ezen nem kell megijedni, hanem csak tudni kell róla, és utána vissza kell hívni az isteni lelket és erőt, és ellene kell dolgozni. És az az örömhír, hogy abban a pillanatban, amikor tudatossá válik egy nemzedék, vagy én magam is, vagy bárki, ez is elkezdi ezt használni, ezt az erőt, tudatosan a Krisztusnak a tanítását, akkor annak a gonosz léleknek el kell mennie. És ezt ki lehet mondani az életedre, kimondhatod élethelyzetekre, meghívhatod ezt az erőt, megnevezheted, vagy ha nem tudod megnevezni, akkor kérheted Istent, betöltekezhetsz te magad, és csak így tudod elkezdeni. Tehát ha te gazdátlanul ott állsz, és nem teszel semmit, nem tudsz ellene védekezni. De ha te megerősíted a kapcsolatodat Istennel, és kimondod, és megéled azt, ami benned van Istennel, és elkezdesz rajta, akkor neki mennie kell. Ez is egy evangélium, hogy azért volt az, hogy Krisztus tudott hatni az emberek életére, és tudott gyógyítani, mert ezeknek a dolgoknak menniük kellett. A valóságnak igazodnia kell az igazsághoz, és a hamisság végül is lelepleződik, és ki kell, hogy igazítva legyen, de ez csak akkor történik meg, ha az igazság megnyilvánul. És abban a pillanatban, amikor ez az igazság eljön az embereknél, ezért mondta Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet, mert az igazság szabaddá tesz titeket, vagyis a folyamatos megnyilvánulásokról beszélt, amit Isten fog adni. Ő általa, az ő benne való hitben folyamatos igazságokat fog adni az embereknek minden korszakban. És ezek meg fognak nyilvánulni. Így igazság Krisztus. És így lesz nekünk megtartó erővé a benne való hit, mert akkor egy felébredés állapotában vagyunk. És ez a lényeg, hogy ne higgyük azt, hogy a tisztátalan lélek egy adott korszak, egy nem nemzedék, hogy ez nem létező dolog ma is. Tehát, mert akkor nem tudunk, hogy mi ellen küzdünk, nem tudunk lélek szerint járni. Mert más lélek kezd el munkálkodni bennünk. Mi azt hiszük, hogy az ember az önmaga ura, és önmaga ura az ember, és amit az ember elgondol, az úgy van. Na most el tudom én képzelni, hogy minden úgy van, ahogy én gondolom. Én teljesen uralom a saját gondolatomat? Uralom az érzéseimet? Uralom a tetteimet? Én minden pillanatban uralom ezt? Mert ezt próbáljuk mondani. Ez kitől van ez a hatalmas nagy okosság? Hogy én minden tettemet, gondolatomat és érzelmeimet uralnom kell, és én uraljam. Ilyen van a Szentírásban. Arról van szó, hogy Istennel megtanulunk együtt járni. Megtanuljuk a teremtést. Hogy hogyan munkálkodjuk. Tehát mindig párbeszédben vagyunk az Istennel. Nem arról szól a történet, hogy én uralkodom a gondolataimon. Mert akkor én vagyok az Úr. Ahol én vagyok az Úr, ott már tisztáltalan lélek oda, és azt mondja, te vagy az Úr. Hát amit akarsz, legyen neked. És adja alám a lovat. Ugye? De nem. Én egy teremtésben vagyok benne. Egy teremtési folyamatban még sokkal nagyobb erők, mint én vagyok, és ameddig ezt nem látom meg, és nem, ezt szoktuk mondani, átadjuk az énünket Istennek. Nem én akarok uralkodni. Átadom az énemet Istennek, és azt mondom, de hát egy nagyobbal vagyok, És azt kell megértenem, hogy az hogy munkálkodik. Tehát én megértem az Isten cselekvését bennem, akkor elkezdek vele együtt dolgozni. Istennel szemben elég nehéz menni. Tehát én uralkodom a gondolataimon, de nem tudom, kicsoda Isten, nem tudom, hogy teremt bennem, most a környezetemben, de én akarok. Úgy szemben megyek Istennel, hogy észre sem veszem, és nem értem, hogy miért ütközöm. Mert a lelki folyamatokat nem tudom uralni. Nincs akkora uralom bennem, hogy ezt tudnám befolyásolni. Tehát ami engem teremtett és megalkotott, az előbb volt, mint hogy én most azt mondom, hogy én ezeken a dolgokon uralkodom. Tehát nincsen így, így nem tudunk uralkodni rajta, hanem Istennel együtt uralkodunk a dolgokon, és ez teljesen más. Erről beszél, a tisztátalan lélek bemegy, és bemegy az emberbe, és elkezd uralkodni benne. Ez az, amikor az ember elkezd uralkodni, saját lelkének gazdátlanul elkezd uralni. És mi lesz ebből a probléma? Rosszul ural. Rossz dolgokra használja ezeket az erőket, és gonoszabb lesz. Gonoszabb, még hétszerte gonoszabb állapotokba jut le az ember, amikor ezeket a dolgokat elkezdi, így mond, gazdátlanul, tehát nem érti, hogy honnan jön. Ez lehet tehát, ezért az Atyám akarata, ugye legyen meg a te akaratod, az nem csak egy szlogen. Mert az nagyon nagy baj. Ha legyen meg a te akaratod, az nem értjük, hogy ez nem egy kényszerítő erő, hogy Úristen, mi az Isten akaratát? Most akkor nem lehet az, amit én akarok? Ez egy olyan kis butaság, hogy ettől félünk. Mert igazából a legnagyobb gyönyörűségtől fosztjuk meg magunkat, hogy felismernék, hogy az Isten akarata, ami javunkat is szolgálja, egészen másképp működik, és egyszerűen bele merülhetünk, és engedhetjük, és vele együtt dolgozhatunk. Hát ez adja meg a sikert is. Ez adja meg az önbecsülésünket, ez adja meg az önértékelésünket, ez adja meg a szeretet központúságunkat. Ez igazít mindig vissza, hogy mi a ne gazdátlan állapotban legyünk. Ez az akarat állandóan értünk, és bennünk és körülöttünk munkálkodik. Ez az akarat támasztotta föl a halottat is. Ez az akarat gyógyította meg a leprást is. Ez az akarat adta vissza a vaknak a látását. Nem az ember, és nem az ember Krisztus, hogy így mondjam, aki azt mondta, hogy láss. Nem az adta vissza, hanem az a messiási Krisztus, aki egy volt az Atyával, és amikor azt mondta, hogy legyen, akkor meg is lett. Tehát a tisztátalan lélek, tehát az az állapot, amikor különváltan vagyunk az Istentől. Mi is tisztátalan lelkek vagyunk, ez a gonoszság. Különváltan élünk egy teremtési rendben, ahol nem tudjuk, hogy a dolgok hogy működnek, és mi magunk javára akarjuk működtetni a világot. Mindenki a maga teremtését behozna, mindenki teremt valamit, saját maga képére és hasonlatosság, és akkor írtozatos nagy zavarodottság van, mert senki nem illeszkedik a képbe. Mert ma is arról szól a történet, ha megnézzük, hogy teremtsd meg a saját világodat. Teremtsd meg a saját életedet. Teremtsd meg a... Oké, nagyon jó, igen, mert meg kell tanulnunk az egyéni teremtésben. Jó igazságot mondani, csak hogy... Hát és akkor olyanokat teremtünk magunknak, másoknak, hogy a végén már nem tudjuk, hogy mi van. És így szabadítjuk föl az embert, ami egyrészt jó. Jézus is azt mondja, oké, teremtsél, de a teremtővel együtt. Hiszen volt valaki. Ez olyan, mintha én akarok egy szakmát tanulni, most nem tudom, milyen szakmát mondjuk hegedűkészítő. Akarok, és én kitalálom, hogy hegedűkészítő akarok lenni, de nem megyek el egy mesterhez. És 10-15 évet, 20 évet rááldozok, lehet, hogy te eljutok valahova, de egy mester egy tradíció, amikor végigment, és tudják, hogy kell, és meg tudom tőle tanulni pár év alatt, hogy kell, míg egész életemben soha nem fogom. Ugyanígy egy mester, ki a teremtés mestere? Az Isten. Nem mész el hozzá tanulni teremtést. Mert azt mondták neked, hogy te teremtsél. Mert te is úr vagy, saját életed ura vagy. Mi az gazdátlan, a tisztátlan lélek, és mi lesz? Heted magában még eljönnek, megtámogatnak téged más oldalról, és lesz ott akkora nagy galiba, hogy aztán összeszakad a ház. Mert mindenki teremt. És ebből a teremtésben lehetne egy nagyon szép dolgot csinálni a Földön, persze ez egy ideológiának is tűnt, tehát béke is lehetne, szeretet is lehetne, mi akadályozna meg bennünket, hogy ne legyen itt béke és szeretet. Rájövünk, hogy csak mi. és ami a szívünkben lakik. És akkor de hát mi lakik a mi szívünkben? És erre a kérdésre nem merünk válaszolni. Honnan van a szívünkben az a sok úgymond tisztátalanság? Erre mondja Jézus, az a tisztátalan lelki minőség és állapot, ami aztán visszajön, és keresi a helyet mindig bennünk. Ezt az egyet zárt ki. Tehát ha azt mondanám, mai Isten tisztelet, nem ilyen, a saját tisztátalan lelkedet, azt üzzed már ki. De naponta kezdj el. Tehát ez nem kell az időt sajnálni rá. Ezt mindig szembe kell vele menni, és meg kell hívni a saját tiszta teremtési állapotodat a Krisztusban, amikor cselekszel az Atya akaratát, és a tisztátalan léleknek viszont mennie kell. Ezt minden nap megtehetjük. Ha nem tesszük meg, akkor ugye elfelejtődik. És már miről beszélgettünk veled, mi van mással, mi van, mi a helyzet, hogy van, és nem tudjuk átlátni, mert nem láttuk a forrását. Tehát ezért fontos az, hogy az Atya akaratát, aki cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. És akkor egy nagyobb családhoz kezdünk el tartozni, az Isten fiaknak ez a minőség. Az Isten fiak, azok nem maguk uralkodnak, nem magukon uralkodnak, nem másoknak teremtgetnek, hanem az isteni teremtést hozzák le. És hisznek abban, hogy az Istennek a kegyelme mindenkit kiigazít, és a tisztátalan léleknek a hatását az emberből ki tudják vezetni, és nem tér vissza, nincs hova visszatérni, és folyamatosan vissza tudják tartani ezt az állapotot, vagy rá tudnak mutatni. Így van a lelki állapotod is, nem tudod, miért vagy rosszul, nem tudnád megmondani. Aztán meg miért van jobb, és nem tudod, váltakoznak benned. Mondod, hát ilyen az ember, ilyen az ember lelke. Honnan tudjuk, hogy milyen az ember lelke? Mert sokan össze-vissza, különböző gondolatokkal élnek, és ez lett az életünk része, és azt mondjuk, hogy ilyen az ember. Isten azt mondja, nem ilyen az ember. Nem erre teremtettem az embert, hogy depresszióban, negatív gondolatok között hányodva éljen végig x évet. Ez nem Isten akarata. Nem az isteni teremtésnek a műve. És ezt igazítja ki ugye Krisztus. Ezért gyógyított, hogy a teljességet az ember megtapasztalhassa. Mert utána az ízt megérezte, akkor azt mondja, ez nekem nem kell. Ha valaki finoman főz, és valami jót ad neked, akkor megérzed az ízét valaminek, amit eléd tolnak, és mondja, ez mi ez? Ezt én nem eszem meg. Na ez az, amikor nem eszi meg az ember. Oda megy a minőségi élethez, és azt mondja, ez valahonnan származik, ezt valaki adja, én abból kérek. Ez jelenti kérni az Atyától, abból a minőségből kérek. Elém tolnak 100 ételt, és azt mondom, nem kell, nekem a 101. kell. Itt mind hamis íz. Ez nem az én ízem. Ez nem jó nekem. Most lehet, hogy kedves, nagyon édesnek tűnik, de a végén keserű. Ez nem az. Ki csinálta ezt? Honnan van ez? Ki teremtette ezt? És ezért vigyázzunk a teremtésbe, sokan teremtenek. Sokfélét teremtenek, emberek is teremtenek dolgokat. A lelki világban is vannak más teremtések, hogy így mondjam, más rendszerek. Mindegyikhez lehet csatlakozni, de mit mond Jézus? Az Atyához csatlakoz. Az az igazi teremtő. A többiek is teremthetnek, létrehozhatnak dolgokat, de nem olyan tiszta, nem a te lelkednek való. Ezért egy emberi lélek, hogyha gonosz is lesz, van az a pillanat, amikor láthatjuk azt, hogy az ő számára, tehát hogy kifordul magából, és van az a kegyelmi lehetőség, ha van, hogy egyszerűen fölébred, és azt mondja, hova jutottam? Hát ez nem én vagyok. Már maga az emberi lélek is rámondja, hogy ez nem lehetek én. Mert elferdül. És ez az a pillanat, amikor a gonosz nemzedék is rá tud jönni arra, de hova? Hát mivé lettünk? Hát sokkal több vagyunk már ennél. És akkor le tudja leplezni magában ezt az erőt. És addig kell ezt megtenni, amíg leleplezni, ameddig heted magával vissza nem tér, mert sokkal rosszabb akkor már 7-szeres túlerővel szemben dolgozni, amikor először csak egyszer magában jön vissza ez a gondolat, vagy ez a személytelen erő. Tehát ez a jel, amit Jézus ad. Ez a jel. Ez az a gonoszság, amitől meg akar bennünket szabadítani, és elmondja a működési elvét. És azt mondja, ezt látjátok, ettől szabadítalak meg benneteket, így győzöm le a világot, mert ezt az erőt leplezem le bennetek, és adom a szabadítást. Tehát Jézus nevében uralkodhatsz ezeken az erőkön, és így uralkodni tudsz majd, és teremteni tudsz az isteni teremtéssel összhangban. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te ismered a mi erőnket, erőtlenségünket. Látod, hogy nekünk is adsz jeleket, és van jeltelen időszakunk, amikor nem látjuk, hogy mi végre vagyunk-e világban, minden összezavarodik bennünk. És felismerhetjük mi is magunkban, hogy van egy másfajta teremtés is bennünk, mintha egy tisztátalan lélek, egy erő vinne minket, és heted magával olyan dolgokat hoz be, amiket nem is értünk sokszor, mivért alakulunk, mi az az erő, ami munkálkodik bennünk. Hadd, hogy ezt most eléd hozzuk, és kérjük azt, hogy szabadíts meg bennünket a gonosztól, és tisztíts meg a mi szívünket. Hadd, hogy a te teremtésedhez csatlakozzunk, amit nekünk szántál, mennyei atyánk, hogy felismerjük ezt. Nincs más teremtés, és nincs más teremtő. Nem változott meg a világ ennyire, hanem maradt a teremtési rend. Add meg nekünk, hogy ezt megérthessük a Krisztusban. Saját újonnan teremtésünk, az új emberünk élethez jusson, erőhöz jusson, hogy minden tisztátalanság, minden, ami abból a gonoszságból fakad, hogy nem ismerjük a te szeretetedet és a te teremtésednek rendjét, és nem szeretetképpen éljük ezt meg, úgy gondoljuk, mint a hiba lenne benne. Gyanakszunk, félreértjük, kételkedünk, nem bízunk benned. Add meg, hogy ezt le tudjuk tenni, és megtisztuljunk ezektől. És így tudjanak az emberi kapcsolataink is megtisztulni. Hogy előbb legyünk a te akaratodban egymásnak fivérei, nővérei, és előbb találjuk meg így önmagunkat, és csak utána menjünk vissza a családi kötelékeinkhez, és bármilyen emberi kapcsolatainkba, mert ez a javunkat fogja szolgálni. Szabadok leszünk arra, hogy ismét megtaláljuk az utat, a lehetőségeket. És láthassuk azt, hogy soha nem hagytál bennünket egyedül. Mindig velünk voltál. Add, hogy a mai napon is ezt felismerhessük. Kérjük, hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Csütörtökön lesz Bibliaóránk, 6 órakor várjuk a testvéreket erre az alkalomra. Isten áldása legyen velünk, és jó pihenést kívánok minden testvéremnek. Énekeljük zárásképpen az 512. dicséretünket, 512. dicséretünknek első három versét. 512. dicséretünk első verse így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram. És utána pedig a himnuszt énekeljük. Isten áldását vegyük, mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az az én fivérem, nővérem és az én anyám. Amen. Áldás békesség.